A telefonon a túlsó végén pedig Gyarmati István biztonságpolitikai szakértőt köszöntöm. Jó reggelt! Ugye jó, tegnap felemás eredménnyel zárult az uniós állam és kormányfők csúcstalálkozója. Ugye Magyarország megint külön utas módon viselkedett, a 27 országból 26 ugye egyébként egyetértésre jutott. Mi volt a legfontosabb hozadéka ennek a mostani csúcsnak?
Hát az unió szempontjából az, hogy azért sikerült keresztül vinni, ha nem is konszenzussal, azokat a döntéseket, ha jogilag nem is, de gyakorlatilag meg fognak valósulni, ugye, amelyek a fegyverkezés vagy a védelem erősítésére irányulnak, főleg anyagi jellegűek, hogy újabb összegeket, nagy összegeket fognak fordítani fegyverkezésre, hogy ezekkel nagyjából úgy tűnik, hogy megoldják azt, hogy ne induljon túlzott deficiteljárás azok ellen, akik emiatt kilógnak majd a Maastrichti kritériumok szerinti felső korlátból az áramháztartási hiány és az állami tartozások miatt. És hát ugye elindultak arra felé, hogy ennek a fedezésére az Európai Unió közösen, hogy az országok közösen vegyenek föl hitelt. Ezek, és hát, hogy ugye ebből egy jó rész, hogy a jelenlegi helyzetben Ukrajnát fogják segíteni, de ez egy sokkal nagyobb léptékű, hosszabb távú elhatározás, mert azt gondolják, hogy az a fenyegetés, amit Oroszország jelent, az, és hát más kihívások is vannak, az ha megszűnik, ha abba marad az ukrán-orosz háború, akkor is föl fog maradni.
Ezt akartam kérdezni, igen, hogy mi vajon mennyire, nem elkésett lépése most ezzel foglalkozni így hirtelen?
Dehogy nem, hát abszolút, hát 20 évvel ezelőtt kellett volna ezzel foglalkozni, de hát nem foglalkoztunk, de kényelmesen hátradőltünk a székünkben, és élveztük a peace dividend, ahogy ezt mondják, aztán, hogy most aztán béke van, és soha többet nem lesz erre szükség, nem ébredtünk föl, pedig többször megszólalt a vészcsengő. Nem próbáltunk úgy tenni már, mint hogy Európa egészen egyébként, úgy tenni, mintha ez nem lenne. Tehát meghallottuk, azt gondolom, hogy akinek egy pici esze volt, az meg is értett, hogy miről van szó, és aztán gyorsan elfelejtettük.
Most arról lehetett tudni bármit, mert ugye nyilvánvalóan rengeteg esemény történt az elmúlt hetekben is, akár ugye Donald Trump elnöksége óta. Azt látjuk, hogy az Egyesült Államok közvéleménye azért nem feltétlen díjazott néhány lépést. Nyilván a magyarországi helyzetről azért többet tudunk, mert hiszen látjuk meg, hát beszélünk egymással. Mi a helyzet egyébként Oroszországban? Ezek a fejlemények, amik az elmúlt hetekben történtek, mennyire témák a mindennapokban, hogyan viszonyulnak hozzá az ottaniak? Tehát, kicsit orosz belpolitikai szempontból lehet ezt megközelíteni?
Az a helyzet, hogy az orosz rendszer olyan mértékben elnyomja a szabad véleménynyilvánítást, hogy az orosz emberek nem jutnak hozzá információhoz, az ő információik azok kizárólag, majdnem kizárólag néhány ember kivételével, aki az internetről tud tájékozódni, majdnem kizárólag az állami média és az általa súlykolt nézeteket jelenti. Ugye nálunk sírnak sokszor az ellenzékek, hogy nálunk milyen médiatúlsúly van. Hát Oroszországban a feneküket a földhöz vernék örömükbe, hogyha ha ilyen lenne a helyzet. Nem jutnak hozzá, és ebből adódóan ugye nem is tapasztalható az, meg hát félnek is rettenetesen, ugye ez egy nagyon erős diktatúra, ami Oroszországban van, de akinek van más véleménye, és az is nagyon fél kinyilvánítani, hiszen látjuk ugye, hogy az utcán nagyon lövik, mint politikusokat, börtönbe vetik, ahol megölik, mint Navalnyit, és hát nem egy ember esik ki a kórház ablakán, meg a saját jachtjáról beesik a tengerbe, és megfullad, szóval nagyon meg vannak félemlítve az emberek. Én azt gondolom, hogy ezért nem lehet arra számítani, hogy ott valami létfelkelés legyen, pedig ugye az afganisztáni háborút, amelyik a szovjet rendszer idejében volt, nagyon nagy mértékben az vetett neki véget, hogy elégedetlenség volt, pedig hát a halottaknak a száma nagyságrendekkel kisebb, mint a mostani 4 millió körüli, 300 ezer körüli orosz halott. Hát volt, hogy emlékszünk az afganisztáni anyák, akik nyíltan tüntettek, az mutatja, hogy a jelenlegi rendszer diktatórikusabb, mint a sztálin utáni szovjet rendszerek voltak.
Pedig mondjuk azért ott sem mentek a szomszédban nyilván, ha kell az elnyomásért. Mennyire szól ez a konfliktus egyébként tisztán csak a nyersanyagokról? Ugye az elmúlt időszakban az amerikai elnök ugye komoly, hát ilyen üzleti alapon próbálta ezt a dolgot megoldani, ezért ez ettől egy kicsivel komplikáltabb, de ugye arról úgy ritkábban beszélnek, hogy Ukrajna számtalan anyagban igenis előkelő helyen áll már, ami a készleteket illeti. Nem beszélek a termőföldről, de egyéb ritka fölfémekről, szénről, ami persze most lehet azt mondani, hogy ez nem annyira a mindennapok része, de hogy néha az az érzés az embernek, hogy szinte kizárólag ilyen gazdasági munka van mindennek, ami történik.
Egyik sem kizárólag gazdasági oka, sem azt sem lehet mondani, hogy nincs gazdasági oka. Hát ez egy összetett hát rendszer, ami miatt a háború kitört. Itt alapvetően arról van szó, hogy van egy Oroszországnak egy vezetése, amelyik úgy mondani, ők azt mondják, hogy fölébredt, és megpróbálja visszaállítani legalább nagy részét annak a befolyásnak, amit a Szovjetunió idejében, amivel rendelkezett. Ebbe beleértve a katonai és a politikai befolyáson túlmenően természetesen a gazdasági érdekeket és a gazdasági befolyást is, és viszont a nyugat, amelyik hogy alapvetően az is stratégiai okokból száll szembe Oroszországgal, nyilván látja azt, hogy ott milyen lehetőségek vannak gazdaságilag, bár ugye az elején inkább beruházni kéne majd, hogy rendbe hozzák azt, amit ott szétromboltak, de hát hosszabb távon, középtávon is ez egy nagyon ígéretes beruházási lehetőség. Ugye Donald Trump, aki üzletember, és megpróbálja üzleti alapon megközelíteni a világot, rosszul teszi egyébként, de nem is fog sikerülni, meg nem is jól csinálja, de ez egy más kérdés. Ugye ő azt látja, hogy ott van a sok valóban fontos nyersanyag, itt félről kevésbé van szó, persze, mi azt gondoljuk, hogy ott a Donetsk, a Donbass, ugye az nagyon gazdag szén, meg acél, meg vastermelő rész volt, de és ez így is van, csak hát egyrészt azok nagyon elavultak, másrészt meg már mindenki leromboltak belőle, és hát ugye ma nem is arról szól a világ, de hát egy csomó más minden is van, amit ott lehet lenni, és ahogy mondta, természetesen ugye a híres ukrán termőföldek, ugye érdekes módon ezek most is megművelés alatt állnak, tehát Ukrajna mezőgazdasági exportja ugyan kis része a fele körülbelül a háború előttinek, de még mindig óriási nagy. Szóval igen, vannak gazdasági érdekek, ismerjük el, nem szégyen az, mindenkinek vannak, és hát a gazdasági érdekek nagyon belejátszanak a politikai érdekekbe. Tehát például az Európai Uniós tagságnak ugye sok-sok problémája van Ukrajnával szemben, de az egyik problémája az, hogy ha az ukrán gazdaság rázódulna az Európai Unióra, mégpedig nem a jelenlegi formájában, hanem egy helyreállítás utáni helyzetben, akkor hát óriási nagy problémák lennének.
Nagyon szépen köszönöm. Gyarmat István biztonságpolitikai szakértőt hallották itt az elmúlt percekben. Zenével megyünk tovább, egy kis érdekesség, majd közlekedünk, fél 8-kor pedig friss hírekkel jövünk.